Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. Már 100 000-nél is több felhasználója van a Liget Plus platformnak, amely az okosváros megoldások egyik fontos lépése. Domanics András kérdezte Gyorgyevics Benedeket, a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatóját.
Több mint 10 millió egyedi látogató érkezik éves szinten a Városligetben, és a kezdetén már érzékeltük, hogy szükségünk van egy olyan modern szóval élve digitális ökoszisztémára, amely számukra biztosít különböző szolgáltatásokat és lehetőségeket. Nagyon széles a szolgáltatás, amit a Liget Plus tagok, akik ingyenesen regisztrálhatnak a Liget Plus felületen, kapnak ettől a digitális ökoszisztémától. Egyfelől egy jegyvásárlási lehetőség, hiszen a Városliget szinte összes intézményébe, legyen szó a Néprajzi Múzeumról, a Szépművészeti Múzeumról, a Magyar Zeneházáról, a Millennium Házáról, vagy éppen olyan ligeten kívüli intézményekről, mint a Nemzeti Galéria, vagy a Hopp Ferenc Múzeum, vagy éppen a Vasarely Múzeum, tudnak jegyet vásárolni, ráadásul kedvezménnyel, olcsóbban, mint hogyha az intézménybe magába vennék a jegyet. Ezen kívül természetesen egy óriási kedvezményrendszer is maga a Liget Plus szolgáltatás, hiszen ha valaki letölti a legújabb lehetőséget a digitális pénztárcába, az úgynevezett walletbe beteszi azt a QR kódot, ami az ő nevéhez köthető, akkor jó pár helyen a Városligetbe 10% kedvezményt biztosítanak számára az itt lévő intézmények vagy szolgáltatók. De vannak olyan helyszínek is, ahol a QR kód felmutatásával ingyenesen vehetnek igénybe szolgáltatást, például ide tartozik a különböző illetve helyek, de ide tartoznak azok az idén több mint 10 000 ember által meglátogatott rendezvények is, amik kifejezetten a Liget Plus tagok számára ingyenesen elérhetően biztosított a Városliget ZRT. Legyen szó jógáról, tájcsiról, tájfutásról, vagy éppen az egyik legnépszerűbbről a gyerekek számára biztosított és szervezett gyermekszínházról, vagy a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, azokról a koncertekről, amik szintén a Liget Plusba ingyenesen regisztrált tagok számára tényleg térítés nélkül elérhetőek voltak az elmúlt nyáron is a Városligetben.
Mennyire lett népszerű a Liget Plus platform?
Minket is meglepett, hogy milyen sokan használják a Liget Plus-t, több mint 100 000-en regisztráltak eddig, több mint 1 millió tranzakció volt, és az összességében közel 13 millió embert vonzott ide a Liget különböző, a Liget Plus-on keresztül is elérhető intézményeibe. Tényleg használják, legyen szó mélygarázsról, jegyvásárlásról, vagy pedig éppen a 10%-os kedvezményről, de az idei nyár mutatta meg a leginkább, hiszen több mint 10 000-en jöttek el azokra a programokra, amik ingyenesek voltak, de csak a Liget Plus tagok számára voltak elérhetőek.
Mire számíthatunk ősszel a Ligetben?
Számos új kulturális program és attrakció lesz. Majdnem minden kulturális intézmény újabb időszaki kiállításokkal készül. Érdemes ellátogatni a ligetbudapest.hu honlapra is, és érdemes regisztrálni a Liget Plus tagságra is, hogy elsőként értesüljenek ezekről a kulturális programokról, de természetesen folytatódnak még elsősorban a meleg szeptemberi, októberi hétvégéken azok a külterületi programok is, mint a gyermekszínház, vagy éppen a szabadtéri táncház, a Magyar Zeneházának a szabadtéri színpadán, és számos olyan lehetőség, mint a tai chi vagy tájfutás, amik szintén szabadtéren kerülnek megrendezésre, de lesz itt Dogs Fesztivál is, és lesz még jó pár olyan látványosság, ami miatt gyakorlatilag az év 365 napján, így az őszi időszakban is érdemes visszalátogatni a Városligetbe.
Gyorgyevics Benedeket, a Liget Budapest projekt megvalósításaért felelős Városliget ZRT vezérigazgatóját hallották. Ákost a Magunk maradtunk című kisjátékfilmjének forgatása során ismerte meg, majd a róla kialakult benyomásai és az őt érő kritikák kommentek közti kontraszt nyomán határozta el, hogy portréfilmet kell készítenie róla. Ezt mondta Haberman Jenő, az Ember maradj, az Ákost sztori eddig című film producere. A riporter Kocsonya Zoltán.
Elkezdődött a országjárásunk, mentünk a filmmel, városokba, multiplexekbe vetítés, és utána közönség találkozó, és aztán dedikálás. Na most ezek az együtt töltött sok-sok órák alatt ismerte meg Ákost. Az, hogy egy nagyon magasan művelt ember. hogy egy filmlexikon, hogy idéz Tarkovszkiból monológokat idéz, a Szimbádból, hogy száznál is több verset tud fejből, mindegyikre tud valamit, hogy megszületik a novellás kötete, amit hogy olvasom, és itt tátlanílik a szemem, hogy egy-egy mondatban Szabó Magda szövege jön vissza, tehát olyan a megfogalmazása. Valaki nagyon-nagyon sokat tud, akkor nagyon föl tudok nézni. De ez még önmagában kevés volt. Van egy emberi része ennek a dolognak. Tehát az, hogy valóban bejöttük egy ilyen talponállóba, önkiszolgálóba enni, és este koncert, és oda jön egy hölgy, egy ilyen 60 körüli hölgy, és mondja, elnézést, művész úr. És én azt vártam, hogy az Ákos azt mondja, hogy hölgyem, megeszem, és már föl is állok. Nem. Föláll, tessék parancsolni. Szóval csak szeretnék gratulálni, nagyon szerettem a zenéjét. Tetszik jönni este a... Nem, sajnos nem. Kvázi valószínű anyagilag. Szóval, mert én tetszik karolni, ha megettem, és együtt bemegyünk, jó? Nem fogadta el, de a gesztus, vagy amikor télen betoltak egy kerekesszékkel egy fiatalembert, télen nagy kabát, sál, mit tudom én, majd aki betolja, rögzíti a kocsit, és leül. És abban a pillanatban belép az Ákos. Azonnal oda megy, lassál, kibújtatja a kabátból, összehajtja, az ölébe tesz, és azt mondja, hogy elsőnek hozzátok oda. És én akkor úgy szégyeltem magam, mert én szociálisan nagyon érzékeny vagyok, hogy ez nekem nem jut rögtön eszembe. Na, innen kezdődött.
Ekkor jött az ötlet tulajdonképpen,
és akkor azt, legyen, és akkor, várj, legyen nem, egy dokumentumfilm. Hanem azt mondtam magamban, amikor elkezdtem olvasni időnként, mutatták azokat a kommenteket, amit nem idézek, vérlázítónak tartom azt, hogy egy 36 éve toppon levő művésznek, ezt nem mondom, miket írnak le időnként. És akkor azt mondtam, hogy akkor is meg kell csinálni, meg kell mutatni őt, és ha csak 10 ember gondolkozik másképp majd róla, akkor megérte.
De ez műfaji értelemben dokumentumfilm lesz?
Portréfilm, róla szól. De ő beszél, bejátszunk zenéket, lesz egy kis fikció a gyerekkoráról, nagyon mélységekben és magasságban vagyunk.
Háberman Jenő, Balázs Béla díjas filmproducert hallották. Szeptember 1-én hajnali 4:30-kor egy igen esztétikus együttállással indul az ősz, amikor is a fényes Vénusz bolygó a Mékas csillaghalmazzal kerül együttállásba, számolt be az Inforádiónak a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászai. Vízi Róbertet Kalapos Mihály kérdezte.
A Mékas csillaghalmaz az egyik legfényesebb csillaghalmaz az égbolton, és egyben az egyik legközelebbi is, 607 fényévre található a Földtől, és nagyjából 1000 csillagot tartalmaz, és ez a csillaghalmaz lesz majd ugye együttállásban naprendszerünk legfényesebb bolygójával, a Vénusszal. A jelenséget majd szeptember 1-én és szeptember 2-án is majd meg lehet tekinteni a hajnali órákban, pontosabban 4:20 lesz majd érdemes elkezdeni az észlelését ennek a csillagászati jelenségnek, és a keleti égbolt felé kell majd tekintenünk, ahol az együttállás majd 10 fokkal lesz a horizont fölött a rák csillagképben, mivel nagyon alacsonyan lesznek a horizont fölött, éppen ezért mindenképpen egy tiszta, kitakarásmentes keleti horizontot kell, hogy keressünk, és nagyon fontos azt megegyezni, hogy az égi páros közül csak a Vénusz lehet majd szabad szemmel látni. Azonban könnyű lesz majd megtalálni a Vénuszt, ugyanis egy nagyon fényes, fehéren ragyogó csillaghoz fog majd hasonlítani, és nem lehet mással összetéveszteni. Majd pedig, miután a kézi távcsövünket, vagy a csillagászati távcsövünket a Vénusz felé irányítjuk, akkor azt fogjuk majd látni, hogy tőle balra fölfelé ott lesznek a Mékas csillaghalmaznak a csillagai, és ez számunkra azt jelenti, hogy egy látómezőben tudjuk észlelni a ragyogó Vénuszt, illetve a Mékas csillaghalmaznak az egyes csillagjait. Hogyha esetlegesen a szeptember 1-i alkalomról lemaradtunk volna, akkor nem kell, hogy szomorkodjunk, ugyanis szeptember 2-án ismételten meg tudjuk tekinteni az együttállást, ismét hajnali 4:20-től lesz majd érdemes megtekinteni az együttállásunkat, ugyanúgy a keleti égbolton 10 fokos magasságban, és ekkor viszont már azt fogjuk látni, hogy a Vénusz fölött lesz majd látható a Mékas csillaghalmazunk, és szintén egy kézi távcsővel, vagy pedig egy távcsővel fogjuk majd tudni megtekinteni a csillagászati jelenséget, és az is fontos, hogy nem csak magát az égi párost érdemes távcsővel megfigyelni, hanem magát a csillaghalmazt is, ugyanis nagyjából egy tucatnyi csillagot láthatunk benne egy csillagászati távcsővel.
Ugye lesz lehetőség arra is, hogy mindezt a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban tekintsük meg.
Igen, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló szervez rá egy rendhagyó hajnali programot, amely során a csillagvizsgálónak a egyes távcsöveivel lesz majd megtekinthető az égi páros.
Vízi Róbertet, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát hallották. Első alkalommal hirdette meg a Balaton Sütije versenyt a Visit Balaton 365 és a Magyar Turisztikai Szövetség alapítvány. A Balaton hivatalos édességéhez olyan helyi termékeket, alapanyagokat kell felhasználni, mint a szürkebarát, a füge vagy a mandula. A nagy közönség október 12-én a Badacsonyi Füge Fesztiválon kóstolhatja meg a nyertes sütiket először. Tatár Tímea kérdezte Prinzinger Pétert, a Visit Balaton 365 NKFT ügyvezetőjét.
10 magyar közül 9 számára a Balaton egyet jelent a nyárral, a strandolással, a napsütéssel. Mi pedig arra szeretnénk ráirányítani mindenkinek a figyelmét, hogy Balaton nem csak nyáron van, hanem van őszi, téli és tavaszi kínálata is a térségnek. Ezen belül mindenféle gasztronómiai értékkel tudunk dolgozni. Borral, pezsgővel, helyi alapanyagokból készült ételekkel, finomságokkal. Van már a Balatonnak fagyja, strandétele, bora. Balaton sütije nem volt egészen tavalyig. Egy hévízi cukrászvállalkozás megbízásunkból elkészítette az első. És olyan népszerű volt, és nagyon jól sikerült, hogy elhatároztuk akkor, hogy a következő évben már egy pályázati versenyfelhívás keretében hívjuk fel a balatoni cukrászatokat, cukrászmestereket, hogy alkossák meg azokat a deációkat, amik szerintük jól képviselnék a Balaton.
Itt a Balaton sütijénél is előírás az, hogy helyben termelt Balatonra jellemző hozzávalókat használjanak?
Ezt szeretnénk, igen. Olyan desszert pályázatokat várunk, amelyek a Balaton régióra jellemző alapanyagokból készülnek. Gondolhatunk például a jellemző szőlőfajtákra és borokra, olaszrizling, kéknyelű, szürkebarát, szezonális gyümölcsökre, őszi barack, málna, füge, vagy akár az itt termőcsonthéjasokra, mandulára, dióra, magyaróra. Három kategória van. Az egyik az maga a Balaton sütije, a Balaton desszertje, amelyet utána majd balatoni, és reméljük, hogy nem csak balatoni cukrászdákban is lehet kóstolni. A második kategória az úgynevezett mindenmentes Balaton sütije, és a harmadik az pedig a Balaton Junior cukrásztanulók versenye lesz, ahol egyéniben vagy csapatban mutathatják meg az oroszlán körméket a fiatalok.
Mi lesz a versenymenete, mi a nevezési határidő, illetve hát mikor lehet majd megkóstolni ezeket a bizonyos sütiket?
Szeptember 22-ig jelentkezhetnek azok a cukrászatok, cukrászmesterek a receptjeik megküldésével, akik szeretnének részt venni a versenyben. Utána szeptember 29-én lesz a zsűrizés, ez egy nem nyilvános esemény, itt a Magyar Cukrászipartestület munkatársaival közösen többségében szakemberekből álló zsűri fogja megkóstolni a süteményeket, és a nyilvános bemutató, amikor első alkalommal bárki megkóstolhatja a 2025-ös Balaton sütijét, október 12-én lesz Badacsony-Tomajban, Fügefest utolsó. A versenyfelhívásnak része az a feltétel, hogy a pályázóknak kötelező hozzájárulniuk ahhoz, hogy a győztes kreációk receptjeit utána más cukrászdáknak is átadják. Ez azt jelenti, hogy a verseny eredményhirdetése után 2-3 héttel a díjazott cukrászati termékek meg fognak jelenni más cukrászdákban is. Feltehetően elsősorban a Balatonon, de nyilván mi azért is fogunk majd tenni, hogy adott esetben Budapestre, Békés Csabára, Debrecenbe vagy bárhova eljusson a Balaton sütije.
És lesz nyitva cukrászda? Sokan szokták azt mondani, hogy nem találnak ilyenkor helyet, mások viszont azt mondják, hogy egyre több cukrászda és étterem tart nyitva télen is.
Van egy olyan előítélet a vendégek körében, hogy minek menjünk a Balatonhoz télen, mert úgy sincs ott semmi. Sajnos ehhez párosul a szolgáltatók fejében egy másik előítélet, hogy minek nyissunk ki, úgy se jön senki. Ja, a mi munkánk részben az, hogy rávilágítsunk, hogy a vállalkozóknak nyitva kell lenniük, a szolgáltatóknak, termékeikkel, szolgáltatásokkal elérhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy vendégeket csábítsunk a térségbe. Tavaly elvégeztünk egy felmérést, hogy hány vendéglátó és szállásadó szolgáltató tart nyitva egész évben. Ezeket adatbázisba szerveztük, és el is érhetőek a visitbalaton365.hu honlapján. Több mint 1500 szolgáltató várja a vendégeket ősszel is és télen is. Ezek között 20-30 cukrászdát találni.
Prinzinger Pétert, a Visit Balaton 365 NKFT ügyvezetőjét hallották. 420 millió forint támogatást kell visszafizetnie Keszthely önkormányzatának, mert 10 év alatt 3 polgármester sem tudta befejezni határidőre a település országos hírű parkja a helikon felújítását. A helyhatóság most arra készül, hogy a civilek és a vállalkozások segítségét kéri a méltatlan állapotban lévő terület rendbetételéhez. Herceg Zsolt a parkot magába foglaló belváros önkormányzati képviselőjét, Barna Dánielt kérdezte.
A Helikon Park ezt hely tradicionális történelmi parkja. Még a Festetics grófok a városnak adományozták azt a területet, ahol kialakult. Nagyon sok keszthelyinek a szívéhez nőtt. Ott nőtt föl, illetve később a gyerekeit is ott tologatta, illetve ott tanította meg biciklizni. A parkot többször felújították. Legutolsó pályázat az 2016-ban a Zöld Város pályázata volt, amikor megnyert a város 1 milliárdos forrás. Ennek az egyik részszereme volt a Helikon Park felújítása. 8 év alatt 3 fideszes polgármesternek sem sikerült befejezni a projektet. 8 év után, 2023. december 31-én zárult a Helikon Park zöldváros projektje, amikor 51%-os készültséggel sikerült csak átadni. Ez azt jelenti, hogy ennek a tradicionális nagyhírű parknak, ami a helikoni ünnepségeknek is az egyik kiemelt helye, nem készült el a villanyvilágítási rendszere, kandelábert kapott a park, de bekötésre nem került sor, nem készültek el a sétaútvonalak, a játszótér környéke félig meddig készült el, ott egy büfét szeretett volna létesíteni a tervező, az se készült, illetve tradicionális kis ligetek kerültek volna kialakításra, ezeknek sem sikerült befejeződni. Tehát a város 2023. december 31-én egy 51%-os készültségben lévő parkot kapott vissza az előző városvezetéstől. Ezt követően az előző városvezetés, mivel ez uniós forrás volt, megpróbálta ezt az uniós forrást valahogy belföldi forrással kiváltani. Egy új közbeszerzést írtak ki, amely közbeszerzés sikeres is volt, azzal a feltétele, hogyha forrás van, akkor nyeri meg a pályázó a közbeszerzést. Ennek a közbeszerzésnek a nyertese sajnos a munkát nem tudta mai napig, meg nem is tudja megkezdeni, mivel a forrás a városnak nem áll rendelkezésre. És hogy hol van a forrás, miután a projekt 51%-os készültségbe bebukott, a forrás elszámolásnál a város számláján maradt közel 420 millió forint. Ez az a pénz, ami nem tudott már a parkra fordítódni az uniós ciklus kifutása miatt. Ez a mai napig a város számláján van. Nagyon sokat küzdött érte az akkor, illetve a jelenlegi városvezetés is, hogy ezt fel tudjuk használni a park befejezésére. Rengeteg tárgyaláson, egyeztetésen van túl a mostani városvezetés. Szomorú tényként kaptuk azt az információt a Magyar Államkincstártól kapott levélben 2025. júliusában, hogy ezt a forrást a város nem használhatja fel, kvázi ugrott a Helikon Park befejezésére szánt pályázat is, amire korábban közbeszerzéssel pénzt áldozott a város.
Mit tud tenni most az önkormányzat? Visszafizetik a pénzt, ha jól tudom, 420 millió forintról van szó hozzávetőleg, és a park marad úgy, ahogy van?
Vizsgáljuk a jelenlegi helyzetet. Az államkincstár még csak a forrás átcsoportosításról döntött. A összeg visszafizetése az igazándiból ennek már csak a következménye, de erről hivatalos értesítést még nem érkezett. Viszont a Helikon Parkban vannak olyan munkálatok, amelyeket mindenképpen meg kell csinálnunk. Ezek egyrészt balesetelhárításos feladatok, sétányok befejezése, illetve a villanyvilágításnak a befejezése. Egy telet kibírt teljesen sötétségbe, vagy nagyon fél homályba a park. Nyilván nem szeretnénk ott semmiféle balesetet, vagy bármi olyan problémát, ami a villanyvilágítás hiányából ered, illetve szeretnénk befejezni a büféépületet, szeretnénk fásítani. Ehhez forrásra van a városnak szüksége. Saját ereje nagyon kevés van, hiszen a állami megszorítások, amelyek a különböző extra adók befizetéséből erednek, a városnak a saját forrásait nagyon lecsökkentették. Éppen ezért kezdeményeztük mindenképpen a város civileinek, vállalkozásainak, illetve jó szándékú embereinek az összefogását. Vállalkozók különböző munkákat ajánlottak föl, ezek között vannak kisebbek, nagyobbak, mint például padfestés, vagy szoborfelújítás, vagy akár a nem elkészült büféépületben villanyszerelési munkák, de mellette civilek jelentkeztek nálam, akik segítenének a rendkívül elhanyagolt parknak a kitisztításában, borostyánmentesítésben, illetve a város civil szervezeteivel faültetéseket és egyéb zöld munkákat tervezünk. Nem várunk tovább a államra, mindenképpen a város kezébe veszi ezt a tradicionális és gyönyörű Helikon Parkot, és megpróbáljuk, nyilván nem azzal a műszaki tartalommal, ami anno ki volt találva, hanem egy szerényebb, de mindenképpen egy élhető és használható parkot szeretnénk létrehozni.
Az említett 420 millió forint az önök számláján van? van? Létezik és vissza tudják fizetni?
A Magyar Államkincstár elkültetett, de a város által tulajdonolt számlán van, az nem került felhasználásra. Ezt a város vissza tudja fizetni. Itt igazándiból a probléma abból ered, hogy egyrészt a parkot ezt nem lehet ebből felújítani, illetve mivel nem készült el a projekt, következtetni lehet ennek fájdalmas következményeivel, mint akár a kamat, vagy akár a pályázati indikátorszámok nem teljesüléséből eredő KTT-s megfizetésére, amelyet a város nem kíván és nem is tud megfizetni. Ez több 100 millió forint megint csak.
Összesen körülbelül mennyibe kerülne a park teljes, méltó felújítása?
A sikeres pályázó közbeszerzést, aki megnyerte, kevesebb mint 300 millió forintból tudta volna befejezni a Helikon Parkot. Ugye ez a zöld város projekt, ez nem csak a Helikon Parkra terjed ki, hanem egy kisebb Kressz Parkra is, ahogy sem sikerült háromfán elültetésén kívül semmit tenni annó a beruházónak, de az a pénz, ami a város számláján van, elégséges lenne a Helikon Park, illetve a Kressz Parknak is a befejezésére.
Barna Dánielt, Keszthely önkormányzati képviselőjét hallották. Hamarosan nem a nyelvészek, hanem a kormány egyik minisztere dönti el, hogy milyen új keresztneve lehet egy-egy gyermeknek. Az erről szóló törvénymódosítás a napokban lépett hatályba. Ezt ismerteti most Herceg Zsolt.
Eddig hozzávetőleg 2800 női és 2000 férfi keresztnévből lehetett választani a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján található listából, és a nyelvészek döntötték el, hogy milyen új keresztneveket engedélyeznek. A 13 nemzetiségnek ugyanakkor külön nemzetiségi névjegyzéke van egyenként az önkormányzatok weboldalán. Ezt a szétszórt rendszert most egy közhiteles nyilvántartássá alakítják át, mondta a júniusban elfogadott törvénymódosítás országgyűlési expozéjában Kósa Lajos, a Fidesz képviselője, aki szerint a tudósok túl sok nevetséges és káros utónevet engednek át a szűrőjükön.
A hülyeségért nem lehet senkit sem felelősségre vonni, csak egy ilyen ködös intézmény van, hogy Nyelvtudományi Intézet, és akkor csodálkozunk, hogy olyan nevek jelennek meg a magyar utónév vagyonban, amihez semmi közünk, érezzük, hogy nem stimmel, nem mi vagyunk, adott esetben sértő vagy dehonestáló a viselőjén érzve, sajnos tucatjával lehet a példákat sorolni. Amikor a Nyelvtudományi Intézet ezt a rendszert úgy működtette, hogy a saját elveinek nem felel meg. Csak néhány példát hozok erre. Adható magyar leánynév a Kandida, a Orália.
Az új rendszer lényegét is Kósa Lajos ismertette az országgyűlésben.
A magyar kormány mindenkori kulturális minisztere megjelenteti ezt a jegyzéket a magyar közlönyben. És hogyha valaki ezt felül akarja vizsgálni, akkor egyébként a minisztériumhoz fordul az anyakönyvezetőkön keresztül, azok felterjesztik a javaslatot, a minisztérium konzultál az ezzel foglalkozó kutatókkal, nem csak a Magyar Nyelvtudományi Intézettel, de a nyelvtudománnyal vagy akár a vezetéktannal a foglalkozó kutatókkal, a Magyar Parlament Kulturális Bizottságával, és a végén ő maga személyesen hoz döntést, és azt kiirdeti a közlönyben.
Az új keresztneveket a kultúráért és innovációért felelős miniszter fogja engedélyezni. Hankó Balázs a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, hogy a listát egy rendelet tartalmazza majd, de a döntéséről egyeztetni fog a szakemberekkel. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy az utónevek nem csak kulturális örökségünk hordozói, hanem meghatározzák a gyermek egész életét. Ezért fontos, hogy a szülők a gyermek jövője és személyiség fejlődése szempontjából megfelelő nevet adjanak a gyermekeiknek. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A heti felelős szerkesztő Király István Dániel, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
Kulturális híreket hallottak.